A mai nap egy picit nehezebb témáról fogunk beszélni, de ugyanakkor nagyon fontos ez a téma, hogy jobban megismerjük az Istennek a titkait, a mélységeit. És elnézést kérek azoktól, akik esetleg már hallották ezt a témát, mert 2 hete ezt Bencúr utcában elmondtam, de szerintem akár másodszor meghallgatni sem árt egyikünknek sem, és gondolkodni rajta. Olvassuk az alapigénket Máté evangéliuma 19. fejezetéből, a 25. verset olvasom. Tehát Máté evangéliuma 19. fejezete 25. versét így olvasom. A tanítványok pedig ezeket hallván felettébb álmélkodtak, mondván, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus ezt a gazdag ifjú példázatát mondta el a tanítványoknak, amelyet úgy fejezett be, hogy a gazdag ifjút szemlélve, aki megszomorodva elment, mivel hogy nagy vagyona volt, azt mondta a tanítványoknak, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. És ezt követte a tanítványoknak ez az elcsodálkozása és ez a kérdése, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. A tanítványok megdöbbentek Jézusnak ezen a tanításán. Magán a gazdag ifjú esetén is megdöbbentek, és azt is, amit ebből Jézus leszűrt tanúságot, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Vajon miért döbbentek meg ezen a tanítványok? Mi okozhatott nekik csodálkozást és álmélkodást? A zsidó népnek a tudatában az élt ez időtájt, hogy ők a kiválasztott nép, és nekik, mint kiválasztott népnek jár az Isten országa, jár az üdvösség, jár az örök élet, a pogányoknak, a körülöttük élőknek viszont nem. És a Jézus fellépésével, akik Jézust elfogadták, azok rájöttek, hogy alapvetően a zsidó nép kiválasztottság tudatával bajok vannak, de miután felismerték Jézusban a messiást a tanítványok, azt gondolták, hogy ha a többieknek van is tévedése a felfogásába, ők biztosan, hogy jó helyen vannak, és ennek következtében az üdvösségük is biztosítva van. Most ezek után Jézus szembeállt velük, és azt mondta nekik, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak is Isten országába bejutni. Ez egy új szempont volt számukra. Ráadásul ők is melengedtek még bizonyos ambíciókat, talán ismerjük az igéből, hogy már a Jézus feltámadása után is megkérdezték tőle, hogy talán nem ez időtájt akarod helyreállítani az Isten földi királyságát. Tehát ezt az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk az első fejezetben, hogy pontosabban így szól az ige, hogy ha vagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek. És ez közvetlenül Jézus mennybe menetele előtt hangzott el ez a kérdés. Tehát a tanítványok még akkor sem igazán értették, hogy most itt a földön fog létrejönni Jézus királysága, vagy mi lesz. És csak miután Jézus már elment, és a felházban együtt tanakodtak, azután értették meg, hogy Jézus nem itt a földön fogja az ő királyságát helyreállítani. Tehát ebben a pillanatban, amikor a gazdag ifjú példázat, illetve a gazdag ifjú történetét látták, és Jézusnak a summázatát hallhatták, ekkor még nekik voltak ilyen ambícióik. Még ők is szerettek volna, mondhatjuk azt, gazdagok lenni, és ezen a földön valamiféle befolyásos életet élni. Ez volt az oka annak, hogy itt megrendültek, amikor ezt meghallották, mert úgy érezték, hogy talán az ő üdvösségük is veszélyben lehet. És valóban ez egy mindenkit foglalkoztató kérdés. Ki üdvözülhet tehát? keresztények között is. Mi, akik a Bibliát már ismerjük egy ideje, és tanulmányozzuk, talán visszaemlékszünk arra, hogy mi magunkat is ez mindenkit foglalkoztatott, hogy vajon ezután az élet után mi következik, és amikor az Isten kérdéssel szembesültünk, akkor óhatatlanul ott volt az, hogy vajon mi lesz az én sorsom, vajon milyen viszony lesz köztem és az Isten között, és vajon én végül kiknek a sorsára jutok, azok, akik üdvözülnek, vagy azok, akik elvesznek. Milyennek a feltétele? Ugye a gazdag ifjú maga is ezt a kérdést tette fel Jézusnak, hogy mit kell cselekednem, hogy az örök életet elnyerjem. És bármennyire egyenes és tiszta tanítás van a Szentírásban erről, mégis a kereszténységen belül is nagyon sokféle álláspont alakult ki az elmúlt időszakban. Van olyan pogány gyökerű hagyomány, mely szerint, ez főleg a régebbi időkben volt, mely szerint Mihály arkangyal mérlegre teszi a jó és a gonosz cselekedeteket mindenkinek a halála után, és az alapján dönti el, hogy most valaki az életre, vagy valaki az elveszésre jut. De ha mondjuk csak a nagy egyházak tanításait nézzük, akkor ott sincs ebben egység. Ugye a római katolikus egyház az egyházon kívül nincs üdvösség elvét vallja. Ez a szállóigévé is vált extra ecclesiam nulla salus est elv, amelyet a II. Vatikáni zsinat óta egy kicsit fellazított, tehát azóta már nem ennyire ragaszkodik ehhez a tanításához, tehát már teret ad annak, hogy talán mások is üdvösségre juthatnak, akik a katolikus egyháznak nem tagjai, de alapvetően ez a tanítás még mindig benne van a katolikus egyház tanai között. A bűn rendezéséhez köti ő is az üdvösség kérdését, de ezt csak is az egyház szolgáltathatja ki, tehát ő közvetítheti az üdvösséget az egyes embereknek. Aztán volt olyan gondolkodó, Augustinus, aki egy nagy keresztény gondolkodónak számított, nagyon sok tanát a katolikus egyház is átvette. Ő egy kicsit másképp vélekedett erről. Ő azt mondta, hogy az egész emberiség egy nagy veszendő tömeg, akik közül néhányat Isten kiválaszt önkényesen, akiknek megadja az üdvösséget és a kegyelmet, és az ő kegyelmével és az ő hívásával senki nem tud szembeszegülni, aki ezzel találkozik. Tehát azoknak mindenképpen meg lesz az üdvösségük, de a többiekkel Isten nem törődik, tehát azok elvesznek. Ez is egyfajta hozzáállás. Aztán a reformáció után megjelent másféle megközelítése is a kérdésnek, ugye akkor fedezték fel a hitáltali megigazulás tanítását, és egyrészt megjelent az úgynevezett olcsó kegyelem tana, ami mai napig is a protestantizmusban sok helyen jelen van, ami azt jelenti, hogy elég nekünk hinnünk Jézus létezését, elég nekünk hinnünk azt, hogy ő volt, ő tanított, hinni az ő tanítását. Ha mi ezt elhisszük, hogy ez így volt, akkor a mi üdvösségünk biztosítva van, gyakorlatilag el sem veszíthetjük. Más reformációbeli tanítók más irányba mentek el, talán ismerjük Calvinnak a kettős predestináció, talán hallottuk ezt a kifejezést, a kettős predestinációról szóló tanítását, ami azt jelenti, hogy az emberiségnek egy részét az Isten az örök életre predesztinálta, és eldöntötte, hogy azokat örök életre fogja vezetni, a másik részéről viszont eldöntötte, hogy elveszés lesz a sorsuk, és ez ellen senki nem tehet semmit. Tehát mindenki a saját pályáját fogja befutni. Tehát ez az úgynevezett kettős predesztináció, ami nagyon sok zavart okoz mai napig is a protestántusok és a keresztények körében. Mai napig vannak, akik ezt hiszik, és akik ezt követik. Ugye itt egy önkényes és kemény akaratú Isten arculata rajzolódik ki előttünk, aki aki bizony egyesekről ki tudja mondani, hogy bármit is tesznek az élet során, ők el kell, hogy vesszenek. Tehát ezt nagyon nehéz elfogadni, és nem is lehet elfogadni igazából. Aztán olyan tan is megjelent a kereszténység körében, amelyik azt állítja és azt mondja, hogy mivel tudjuk, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, ahogyan olvashatjuk ezt a Timóteus első leveléből, akkor, hogyha Istennek ez az akarata, és Isten mindenható, akkor mi akadályozhatja meg őt abban, hogy ezt megtegye? Tehát előbb-utóbb mindenkit üdvözíteni fog. Ez az úgynevezett univerzalizmusnak a tanítása, és vannak ma is emberek, akik azt mondják, hogy Isten úgyis meg fogja tenni, úgyis mindenkit végül üdvözíteni fog, hiszen szereti az embert, az életét adta érte, akkor miért ne tenné ezt meg? Tehát láthatjuk, hogy ez egy mindenkit foglalkoztató kérdés, és nagyon sokan másképp látják ennek a dolognak az alakulását, és akár akarjuk, akár nem, mi is szembesülünk ezekkel a kérdésekkel. Tehát akár a saját, akár a szeretteink sorsára gondolunk. Nagyon fontos, hogy ebben a dologban tisztán lássunk. Vizsgáljuk meg, hogy mit mond erről az ige. Mit tanulhatunk az igéből? Hogy juthatunk el valóban egy tisztán látásra e tekintetben, hogy ez ne legyen többé egy olyan feszítő kérdés a mi életünkben? Legelőször is a Biblia alapján azt tudhatjuk, hogy senki nem alkalmas az örök életre. Néhány igével fogom ezeket a lényeges gondolatokat alátámasztani, nem kell mindegyiket kivetíteni, csak felidézem őket. A 14. Zsoltárban ezt olvassuk, hogy mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Ézsaiás első fejezetében pedig, talán ti is ismeritek jobban ezt az igét, azt mondja Ézsaiás, minden fej beteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyet ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Nagyon megrendítő ez az ige. Valahol Isten így látja az ember helyzetét, az ember személyiségét, magát ezen a földön, és nem tudom, hogy feltűnik-e nekünk, hogy nyomatékosan végigmegy, és azt mondja, hogy semmi, de semmi jót nem talál az emberben, ami önmagában az emberben benne lenne. Sajnos a bűn az embert ilyenné formálta, hogy Isten előtt nem tudunk semmi jót felmutatni. És nagyon nehéz ezzel szóba állni, de ez az igazság, ezzel szembesít bennünket az Úr. Tehát a menny szempontjából az ember alkalmatlan arra, hogy abban a világban éljen, amit az Isten teremtett a mennyei lények között. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy nem megy abba be semmi tisztátalan. Tehát Isten országába semmi tisztátalan nem megy be. És az az ember, akiben semmi jó nincs, aki önmagában csupa tisztátalanság indítékait, életelvét tekintve, erre majd később visszatérünk, az sajnos nem tud ebben a világban élni, alkalmatlan erre az életre. És nem csak, hogy nem alkalmas erre az életre, de nem is tudja magát alkalmassá tenni. Hogyha az alapigénkhez visszatérünk, ugye a Máté 19.25-ben, amikor a tanítványok megkérdezték, hogy kicsoda üdvözülhet tehát, Jézus így folytatta a 26. versben, Jézus pedig rájuk tekintvén mondta nékik, embereknél ez lehetetlen. És most szándékosan nem mondom tovább az igét, mert utána ugye ott van az, hogy Istennél van a megoldás, de elég, hogyha most itt megállunk első körben, és elgondolkodunk azon, hogy mit jelent ez, hogy embereknél ez lehetetlen. Tehát ez egy végletesen kimondott igazság, semmi reménysugár nincs arra vonatkozóan, hogy az ember önmagában az üdvösségre alkalmassá tudna válni. Csak külső segítséggel, csak felső segítséggel lehetséges, hogy ő egyáltalán valamilyen szinten ebből ki tudjon mozdulni. Efézusi levél Ezt mondja második fejezete 8. versében, ezt olvashatjuk. Kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Tehát Istentől kapjuk mi a kegyelmet, Istentől kapjuk az üdvösséget, semmi nincs ebben részünk. Isten ajándéka ez. Hóseás 14. fejezetében pedig úgy mondja, hogy szeretem őket ingyen kegyelemből. Tehát Isten ingyen kegyelméből kapjuk ezt meg. Római levél 11. fejezetében pedig azt olvashatjuk, hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Tehát itt még nyomatékosabban megérthetjük azt, hogy az ember semmit nem tud tenni. Az ember semmit nem tud tenni azért, hogy ebből a helyzetből kikerüljön. Isten kegyelme tudja egyedül ezt megtenni az emberrel. És valahol felszabadító érzés is az, hogy nem kell semmit tennünk. Nem kell semmit tennünk ahhoz, hogy az Isten kegyelmét elnyeljük, mert ezt ő ingyen adja, ajándékként adja nekünk. Aztán további csodálatos ígéreteket is kapunk a Szentírásból. Azt mondja a Jelenések könyve 21. fejezete 4. verse. Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Itt is figyeljük meg, hogy végigmegy Isten az emberi élet összes nyomorúságán, ami minket elcsüggeszt, ami minket félelemben tart. Tehát a halál, ami nem lesz többé, gyász, kiáltás és fájdalom. Tehát az embernek az életében, ami szenvedést okoz, azok ezek a dolgok. A fájdalom, a halál, a gyász, a félelem ezektől, hogy ezek be fognak következni. És van ígéretünk arra, hogy Isten ezeket szintén, ingyen, kegyelemből megkapjuk az ő kegyelmével együtt, hogy ezek sem lesznek majd. Ezeket is el fogja venni. De hogyha arra gondolunk, hogy ezek majd az örök életben, örök életre szólnak ezek az ígéretek, akkor nézzük meg, hogy találunk ígéreteket már erre az életre vonatkozóan is. 18. Zsoltárba olvashatjuk, hogy az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm, az én Istenem, az én kősziklám, ő benne bízom, az én pajzsom, üdvösségem, szarva, menedékem. A Zsoltár íróról érződik, hogy küszködik a szavakkal, hogy fejezze ki, minél szemléletesebben, hogy mennyire sok tekintetben támasza neki az Úr. Megtapasztalta, hogy ebben az életben minden tekintetben az Istenre támaszkodhat. Mert minden tekintetben megkapja azt a védelmet, amire vágyik az ő lelke. Azt mondja, az én kősziklám, az én szabadítóm, az én váram, az én pajzsom, az én menedékem, és még azt is olvassuk, hogy az én üdvösségem szarva. Tehát az üdvösségemről is ő gondoskodik, de minden egyéb védelemről, amit ebben az életben kaphatok, az Úr gondoskodik. Milyen szép ígéretek ezek. De talán, hogyha a hegyi beszédben elhangzott igékre még visszaemlékszünk, ugye Máté evangélium 6. fejezetében olvashatjuk a 31. verstől, amikor azt mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyünk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik, mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Tehát az embernek a mindennapi szükségleteiről is gondoskodik az Isten. Nem csak a nehéz, veszélyes helyzetekben, vagy az élet próbáiban van velünk az Úr, hanem a mindennapos apró szükségleteinket jól tudja ő, és ezekről gondoskodni akar. Tehát az életünk teljes felületét, a teljes hiányait ki tudja tölteni az Úr. Ki tudja, ki akarja, és ígéretet ad, hogy ezt megteszi. Amellett, hogy ingyen kegyelemből szeretne minket az örök életbe látni. Úgyhogy ezek után az ember nem is érti, hogy mi az oka annak, hogy nem mindenki él ezzel a kiváltsággal. Hogy ezen a világon nem mindenki fog üdvözülni. Nem mindenki igényli ezt az Istentől. Hol van itt a hiba? Vajon miért nem tud mindenki üdvözülni? Miért nem akar, vagy miért nem fog mindenki üdvözülni? Nem találunk semmi olyat, amit az Isten ne ígért volna meg az embernek, amire az embernek amúgy szüksége van, amire vágyik, ami miatt nap mint nap küzd ezen a világon. Minden ígéretünk megvan, és mégsem mindenki fog üdvözülni. Azt is nézzük meg, hogy vajon mit mond a Biblia arra vonatkozóan, hogy hányan fognak és hányan nem fognak. Ilyen számot nem tudunk meg a Szentírásból, de valamiféle érzékeltetését az arányoknak azt megtudhatjuk. Máté evangélium a 7. fejezetében olvashatjuk, a 13. 14. versből idézek, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát azt mondja, hogy sokan vannak, akik a széles úton járnak, és kevesen vannak, akik megtalálják a keskeny utat. Tehát itt egy bizonyos arányt már láthatunk, hogy sajnos sokan fognak elveszni, és kevesen fognak üdvözülni. Máté evangélium 22. fejezetében is olvashatjuk azt, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Végül kevesen fognak üdvösségre jutni. De vajon mi az oka, hogy ilyen kevesen? Hogyha ilyen szép ígéreteink vannak, akkor mi az oka, hogy ilyen kevesen fogják ezt igényelni? Kedves gyülekezet, nem fogok újdonságot mondani, de érdemes rajta elgondolkodnunk, és egy kicsit körüljárjuk ezt a kérdést. Alapvetően az ember üdvössége két pilléren nyugszik. Az egyik az az Isten része, az Isten akarata, és ő már pedig akarja, és kijárta annak az útját, hogy az embernek az örök életet megadhassa. Megnyitotta a menny kapuját, és ezért az ő fia vérét sem sajnálta tőlünk. Szükséges volt, hogy az ő fia ezért meghaljon, hogy jog szerint is örökösei lehessünk a mennynek. De van egy másik pillérje is az ember üdvösségének, az embernek is van ebben egy része. Nem nagy rész, egy kis rész, mindössze annyi, hogy ezen a megnyitott kapun be kell, hogy lépjen. El kell döntse, hogy ezen a kapun belép. És mégis azt látjuk, hogy sok ember nem akar ezen a kapun bemenni, bármilyen hihetetlen. Sok ember megáll, és azt mondja, hogy ide nem megy be, és elutasítja ezt. És hogyan teszi ezt? És miért teszi ezt? Ezen gondolkodjunk el egy kicsit. A Máté evangéliuma, a Lukács evangéliuma 14. fejezetében a 16 és 24. versek között olvashatjuk a nagy vacsora példázatát, amit most fel fogok olvasni. Ő pedig mondta annak, egy ember készített nagy vacsorát és sokakat meghívott, és elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta neki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik mondta, öt iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam. Kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amit parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Kik azok a hivatalos férfiak, akikről beszél itt az ige? Akiknek azt mondja, hogy gyertek el, mert immár minden kész. Ugye ezt üzente nekik. Ez az Isten népe. Nem idegeneknek szólt az Isten. Olyanoknak szólt, akik hivatalos férfiak, akik ismerték az Istent, ismerték az Urat, ugye? Tehát a példázatban a vacsora készítője magát az atyát, az Istent jelképezi, és a meghívottak pedig az az Isten népe, akik ismerték őt. Tehát azt mondja nekik, hogy gyertek el, mert immár minden kész. Tehát ők már tudhatták, hogy készül valami, de most üzente meg nekik, hogy most már kész van, tehát most már gyertek. Tehát kapcsolat volt közöttük korábban. És ezek voltak a hivatalosok, a kiválasztottak, akiket meghívtak erre a lakomára. És azt mondja az írás, hogy ők viszont elutasították. És mivel utasították el? Szembefordultak a gazdával, szembe valamiféle harag ébredt a szívükbe, fellázadtak ellene? Nem. Egyszerű hétköznapi dolgok miatt. Ők úgy gondolták, hogy alapvetően minden rendben van, csak mi most nem tudunk menni, mert most nekünk éppen más dolgunk van, de hát most ments ki engem, majd legközelebb majd eljövök, amikor úgy lesz. Tehát egyszerű hétköznapi okok miatt, amelyek amúgy jó dolgok, tehát amikben sok hibát nem találhatunk. Tehát az, hogy valakinek szántóföldje lett, ötiga ökre lett, felesége lett, ezek alapvetően nem rossz dolgok, jó dolgok. És mégis azt mondják, hogy most ezek miatt mi nem tudunk menni. És az Úr megharagudott rájuk, és azt mondta, hogy ezek közül senki nem fogja megkóstolni az én vacsorámat. És elhívott olyanokat, sántákat, csonkabonkákat az utak széleiről, hogyha mondjuk a példázatát magát elemeznénk, akkor itt tudnánk, hogy itt alapvetően azokról a bűnösökről, számkivetettekről és a pogányokra vonatkozott, akik nem is ismerték az Istent korábban, vagy pedig teljesen más életet éltek. Őket hívta el végül az Isten, és azokat, akiket pedig hivatalosak lettek volna, azok a hivatalos férfiak, azok viszont nem kóstolták meg az ő vacsoráját. Kedves gyülekezet, sajnos az Isten népe és a népének nagy része úgy utasítja el az Isten meghívását, hogy fel sem fogja, hogy mit tesz valójában. Nem is érti meg, hogy mit tesz. Azt mondja Ézsaiás 10. fejezetében, olvashatjuk az igét, hogy mert ha néped Izrael szám szerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak a maradéka tér meg. Ugye Izrael itt nem csak az ókori Izraelre vonatkozik, hanem a mindenkori hívő népnek is. Mindenkori népnek, akik Istenhez kapcsolatban gondolják magukat, akik Isten népének gondolják magukat, őrájuk is ez vonatkozik, hogy csak egy maradéka tér meg. Azt mondja az ige, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Sokakat hív az Isten, de mégis kevesen fognak elmenni arra a vacsorára. Tehát lesznek olyanok, akiknek vannak ökreik, van szántóföldjük, és van feleségük, és bemennek arra a vacsorára. És lesznek olyanok, akiknek vannak ökreik, van szántóföldjük, és van feleségük, és nem mennek be arra a vacsorára. Az a kérdés, hogy mi a különbség a kettő között? Sőt, még Jézus még keményebb tanítással folytatja ezt a vacsora példázatát. Azt mondja a 26. versben, hogy ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt, még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Valaki nem hordozza az ő keresztjét, és utánam jön, nem lehet az én tanítványom. A 33. versben pedig így fejezi be ezt, hogy ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól. Nem lehet az én tanítványom. Döbbenetes versek ezek. És mi magunk is lehet, hogy ha ezeket olvasuk, akkor megbotránkozunk és elcsodálkozunk ezen elsőre, hogy tényleg mindenről nekünk le kell mondani, mindent el kell dobni az életünkből. Meg kell gyűlölnünk a szeretteinket, anyánkat, testvéreinket. Koldusként kell élnünk, hogy mindenről mondjunk le. Talán lehetséges, hogy a középkori szegénységi fogadalmat tett mozgalmaknak volt igazuk, ugye a Szent Ferenc rendi rendnek, meg ezeknek a hasonlóknak. És mit jelent a kereszthordozás? Ugye a kereszthordozáson sokszor azt értjük, sokan sokszor azt mondják, hogy hát hordoznunk kell a saját keresztünket, hogy hát az élet minket sajnos mindenféle nehézségekkel utolért, és hát ezeket el kell fogadni, mert ezek a mi keresztjeink, amit hordoznunk kell. Ez alapvetően tévedés. A keresztfordulás a Szentírásban az az Isten által előttünk kijelölt feladat, kijelölt út, amelyet felismerhetünk, hogy ezen kell járni, és bár lemondással és nehézséggel jár, de hogyha tudjuk, hogy ez a helyes út, akkor ezen menjünk, és ezt a keresztet vegyük fel, és ezt vigyük. Tehát alapvetően a keskeny útnak a jelképe a keresztfordulás a széles úthoz képest. Tehát valóban ilyen kemény lenne a feltétele annak, hogy mi bejussunk, hiszen hát az előbb olvastuk, hogy ingyen kegyelemből adja az Úr. És akkor most végül mégiscsak mindenről nekünk, mindent oda kell adnunk, és nekünk ez ilyen sokba fog kerülni, hát akkor mitől ingyenes ez a kegyelem? Sőt, Jézus még tovább megy. Ugye a 28. és 30. vers között azt is elmondja, hogy ha valaki közületek tornyot akar építeni, nem de először leülvén felszámítja a költséget, hogy van-e, amivel elvégezze, nehogy minek utána fundamentumot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, ez az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Kedves gyülekezet, a Jézus evangelizációs stratégiája meglehetősen szokatlan számunkra. Ő nem minden áron akarja a hallgatóságot meggyőzni, és minden eszközzel becsalogatni az Isten népe közé, hanem ő előre megmondja, kerek perec, nem árul zsákba macskát, gondold végig, hogy tudod-e vállalni. Ezzel jár. Ingyen kapod, de ezzel jár. Gondold végig, hogy tudod-e vállalni. És hogyha úgy látod, hogy nem tudod vállalni, akkor inkább bele se kezdjél. Ezt azért nem halljuk a szószékekről. Szószékekről mást hallunk általában. De nyilván a fegyvernek két éle van, és meg kell értenünk, hogy miről is szól az, hogy ingyen van, de mégis mindenbe belekerül. És ennek alapvetően az oka az, hogy próbáljunk válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy Isten országának van egy nagyon különleges jellegzetessége, mégpedig az, hogy teljesen más, mint ez a földi világ. Az Isten országa és a földi világ között semmi közös nincs. Semmi. Ami ezen a világon van, amit mi itt értéknek gondolunk, az az Isten országában nem az. És ami az Isten országában érték, az a világon nem az. A kettőben nem csak, hogy nincs közösség, közös érték, hanem a kettő ki is zárja egymást. Aki ezt a világot szereti, az az Isten országát nem fogja szeretni. És aki az Isten országát szereti, az ezt a világot nem tudja szeretni. A kettő egymást kizárja. Azt mondta Jézus János evangélium a 18. fejezetében, hogy az én országom nem e világból való. Tömören és röviden. Semmi köze nincs ehhez a világhoz, a Jézus országának. János első levelében ezt olvashatjuk, a második fejezetben, a világ elmúlik, és annak kívánsága is. Ez a világ mindenestől elmúlik, semmi nem marad belőle, a kívánságaival együtt. Korintusi első levélben pedig azt mondja a 7. fejezetben, hogy akik élnek e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik e világnak ábrázatja. Mi mozgatja ezt a világot? Mi van ezen a világon, amit mi ismerünk, amiben mi élünk? János első levelében, szintén ugye a második fejezetben olvashatjuk, hogy mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világtól. Alapvetően ez a három dolog, ami a világot mozgatja. A test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kérkedése. A test kívánsága, az étvágy, a szexualitás, ami mindenkibe benne van, mindenkinek a kívánságaiba valahol ott van, akkor a szemek kívánsága az, hogy ezt is akarom magamnak, azt is akarom magamnak, meg szeretném szerezni magamnak, ugye az élet kérkedése pedig a dicsőségvágy, hogy én vagyok valaki, én sokra viszem, nagy valaki leszek. Valóban nem ezek az indítékai az emberiségnek? Gondoljuk végig. Mindene körül forog. Mindenkinek az életében ezek a célok vannak. Valamit még szeretnék elérni, valamit szeretnék megszerezni, szeretném magam jól érezni, szeretném magam kényelembe érezni. Mindannyiunkat akár akarjuk, akár nem elismerni, de ezek mozgatnak valahol belülről. Ott vannak bennünk mélyen ezek az indítékok. Az ember kényelemre, biztonságra törekszik, és ott vannak belül ezek, és nem látja őket rossznak. És a világot ez mozgatja. Ugyanakkor viszont a mennybe nem ez van. A mennybe ezek nincsenek, ezeknek a csírája sincs. Azt mondja a Római Levél 14. fejezete, mert az Isten országa nem evésivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen a mennyben élni, és milyen ott boldognak lenni. Az én országom nem e világból való, mondta Jézus. Mikor hangzott ez el, ez az ige? Pilátusnak mondta Jézus, amikor megkérdezte tőle, hogy király, hogy te vagy a zsidók királya. És Jézus ennyit mondott neki, az én országom nem e világból való. De nem csak Pilátusnak szól ez az ige, hanem szól mindazoknak a keresztényeknek és mozgalmaknak is, akik ezen a világon élnek, és keresztényeknek tartják magukat, egyházaknak, akik mai napig úgy gondolkodnak, hogy Krisztus országát ezen a világon létre lehet hozni. Lehet olyan ideális társadalmat, olyan ideális berendezkedést létrehozni ezen a világon, amit az Isten törvényei vezérelnek. Minden olyan rendszer, ahol a kereszténységet próbálják közel hozni a politikához, erre törekszik. Hogy jobbá tenni ezt a világot. Jobbá tenni, mint ami most. A vallás erkölcsi alapokra helyezni, mert akkor majd valamikor létrejöhet Krisztus földi királysága. Maga a korábbi amerikai elnök is ezt mondta egy beszédében, hogy ő hiszi azt, hogy Isten hívta őt erre a feladatra, hogy az Isten földi országát valamilyen módon létrehozza, vagy ahhoz közelebb vigye a világot. Ez az egy kis ige helyre teszi ezt a dolgot. Az én országom nem e világból való. Ebben a világban ezt nem lehet létrehozni. Ez a világ úgy, ahogy van, elmúlik, és ennek a kívánsága is. És egy másik világban fog ez létrejönni. De bármilyen triviálisnak tűnik ez az igazság, sajnos a mi életünkre is igaz. Még azoknak is, akik ezt tudjuk, ezt az elvet. Nekünk is szól. Mert bennünk is ott van valahol az, hogy szeretjük az Urat, és igényt tartunk az ő kegyelmére, igényt tartunk az ő üdvösségére, de azért ebben a világban is, amíg itt vagyunk, addig próbáljuk meg magunkat egy kicsit jól érezni. Próbáljunk élni ennek a világnak a számunkra kedvező, vagy a számunkra jónak tűnő áldásaival. Hiszen itt kell élnünk, tehát itt nem lehet most valamiféle mártír életet élni. Érezzük jól magunkat itt. Azért örüljünk azért azoknak az áldásoknak, amiket itt még kaphatunk. És észre sem vesszük, és szépen lassan berendezkedünk. Megszeretjük azt, ami itt van. Szó volt délelőtt a szombatiskolai tanulmányban az első szeretet elhagyásáról, hogy mi volt az oka annak, hogy elveszítették a tanítványok az első szeretetet. Én meg vagyok győződve, hogy valahol ugyanaz a gyökere annak is. Megismerték az Isten országát, megismerték annak a szépségeit, fellángolt az ő szívükben a szeretet iránta. Látták, hogy ez milyen tökéletes, hogy ebben hiba nincs, gyönyörködtek benne. De az ember úgy van az ismerettel, hogy amikor valamit megismert, és azt alapjaitól a tetejé körüljárja, és átlátja, és gyönyörködik benne, akár kapunk egy ajándékot, vagy egy gyerekek kapnak egy játékot, és eltelik az eufórikus időszak, amikor az öröm időszaka, aztán egy idő után már ismerjük, egy idő után már nem olyan új, már nem olyan érdekes, már úgy beépült az életünkbe, már az ismereteink részévé vált, és akkor már annyit nem foglalkozunk vele. És az ember szépen észrevétlenül már egy picit félreteszi, és visszatér az ő egyéb dolgaihoz. Mert ez a dolgoknak a törvényszerű rendje. Visszatér az ő egy életéhez, éli a mindennapjait, és észre sem veszi, hogy ő tulajdonképpen újból berendezkedik a világban, hiszen ott él, ott kell neki élni. És ahogy berendezkedik a világban, és elkezdi a világnak a dolgait kedvelni, a világ dolgaival barátkozni, abban a pillanatban elkezdi szépen lassan gyűlölni az Isten országát. Nem veszi észre, nem vallja be, nem gondolkodik rajta. De amikor az egyiket kezdem szeretni, akkor életbe lép a törvényszerűség, hogy a másikat kezdem gyűlölni. Még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy ez nem így van. Nálam a kettő jól megvan együtt. Nincs meg együtt. Vagy az egyiket szeretem, és a másikat gyűlölöm. Vagy az egyiket, másikat szeretem, és az egyiket gyűlölöm. Ez a törvényszerűség mindannyiunkban megvan. És ez áll az első szeretet elhagyása mögött is. És csak úgy lehet az első szeretetet visszanyelni, vagy azt az elmélyülő szeretetet, amiről Péter is beszélt, ami változik és erősödik egy idő után, hogy az én gondolataim és az én életem az Isten országában van, és ebben a világban élek, de nem itt rendezkedek be, nem ezt szeretem, nem itt akarom a boldogságomat és a békességemet megtalálni, mert tudom, hogy itt nem fogom megtalálni. Na de mi van alapvetően a jó dolgokkal, ugye? Tehát miért van az, hogy a nagy vacsora példázatában azt olvashatjuk, hogy jó dolgokat mondtak ezek a hivatalosak? Tehát hatiga ökröt, feleséget, hát a feleség, a megélhetéshez szükséges anyagiak, az mindenkinek kell, azt a jó Isten maga is tudja, hogy ezekre szükségünk van. Ő adta ezeket, ő ígérte ezekre az áldásait. Miért baj, hogyha ezekkel mi élünk? Azt mondja Máté evangélium a 10. fejezetében, olvashatjuk a 37. vers, aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engem, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti a fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Itt ugye ugyanaz a gondolat tér vissza, amit itt az előbb keményebb szavakkal hallottunk, hogy aki meg nem gyűlöli az ő atyát és az ő anyját. De ez az ige, ez a Máté 10.37-hez jobban rámutat a lényegre. A hangsúly itt az inkább szócskán van. Mert nyilván nem arról van szó, hogy gyűlölnünk kell a szeretteinket, hanem arról van szó, hogy mi a fontosabb számunkra. Mi a mi cselekedeteinknek az indítéka. Nagyon szép dolog az, amikor valaki azt mondja, hogy én a gyerekeimért élek. De az a kérdés, hogy akkor hogyan viszonyulunk az Istenhez? Mi van, hogyha az Isten azt a gyermeket elveszi? Vagy megengedi, hogy az a gyermek rossz útra térjen? Akkor gyűlölni fogom az Istent, mert ezt megengedte. Mert önmagában jó dolog a gyermek. És önmagában vannak jó dolgok, amelyeket az Isten ad. Csak az a kérdés, hogy bálvánnyá tesszük-e azt az életünkben, vagy pedig hálásak vagyunk az Istennek, hogy ezt adta nekünk. Melyik veszteség fáj az embernek a legjobban? Az, amiről nem tud lemondani. Nem tudom, találkoztunk-e már azzal az érzéssel, amit Jób is kifejezett a harmadik fejezetben, Jób harmadik fejezetében olvashatjuk, a 25. vers így szól. Mert amitől remegve remegtem, az jött reám, és amitől rettegtem, az esett rajtam. Én szerintem nagyon sok istenkereső ember, nagyon sok keresztény ember már találkozott ezzel az érzéssel. Hogy pont azt vette el tőlem az Úr, ami nekem a legfontosabb volt. Miért nem olyat vett el, amit el tudok viselni? Annyi sok dolgot oda tudnék adni, annyi mindenről le tudnék mondani, ami tudom, hogy másoknak nagyon fontos, de én azokról le tudnék mondani, miért nem azt veszi el? Miért pont azt, ami nekem a legfontosabb? Mert az Úr pontosan tudja, hogy mi az, ami a mi szívünkbe bálvánnyá vált, és mi az, ami minket megakadályoz az üdvösség elérésében. És pontosan tudja, hogy mi az, amit inkább szeretek, mint az Istent. És Jobbnál is tudta, hogy mi az. És nálunk is tudja. Jeremiásnál olvashatjuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz, kicsoda ismerhetné azt. Nem is vagyunk tisztában, hogy milyen indítékai vannak a cselekedeteinknek. Amikor azt gondoljuk, hogy jót teszünk, akkor lehet, hogy az indítékaink nem az Istentől valók. És nagyon fontos, hogy tisztázzuk azt, hogy mi van a mi szívünkben, és mi az, ami valójában a mi hitünk mögött is áll. Mert ez igazából mindent eldöntő kérdés, élet és halál kérdése, hogy mi a mi cselekedeteinknek az indítéka. Erre a világra akarunk-e berendezkedni, vagy az Isten országában? Valaki azt mondta egyszer, hogy nézd, mennyi mindent kaptál az Istentől. Kaptál vagyont, kaptál családot, kaptál autót, van munkád, ezért mind az Istennek lehetsz hálás. És ez igaz, de önmagában az állításban mégis van egy nagyon nagy hazugság. Mert abban az van, hogy te örüljél annak, hogy az Isten téged itt hogy megáldott. Hány egyház van, amelyik így próbál embereket meggyőzni, hogy az Isten neked mindent megad. Mert tényleg mindent megad. Na de azért fogadjam el az Istent, mert nekem itt ezen a világon mindent megad. Nem az az igaz állítás, hogy mindent veszni hagyok, csak hogy megnyerjem Krisztust. Családot, autót, munkahelyet, vagyont. Mindent odaadok, csak hogy megnyerjem Krisztust. Ez az igazság, ez az igaz állítás. Csak hogy megnyerjem azt az országot, ahova engem vinni akar. Mert amúgy ő ad meg mindent itt is, de ne ezért szeressük az Istent, hogy mindent megadott itt, hanem azért szeressük, hogy ebből, erről a világról, ahol a bűn mindent megrontott, és ami el fog múlni mindenestől, erről a világról minket ki akar menteni, és el akar vinni egy másik világba, ahol ezek nincsenek. Mert azért tegyük fel a kérdést, hogy valóban mindent elvesz az hívő embertől, és mindenről nekünk le kell mondanunk. Azt mondja a Márk evangélium a 10. fejezete, Pétert is ezek a kérdések foglalkoztatták. Péter kezdte neki mondani, ímé, mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta neki, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben, házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Nagyon érdekes Jézusnak ez a megfogalmazása. Többes számba mondja, hogy házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket hozzáteszi üldözésekkel együtt. És mindezekért hálásak lehetünk. Az ember hajlamos arra, hogy csak a veszteséget lássa, hogyha valamiről le kell mondania. De nem veszi észre sokszor, hogy mennyi mindent kap az Istentől. Mert itt a többes szám alatt nyilván azt érti, hogy valamit elvesz az Isten, vagy valamit elkér, de viszont ad mást helyette. Amit te lehet, hogy nem látsz akkora értéknek, de valójában nagyobb érték, mint az, amit elvett. Vegyük észre, hogy mit kapunk az Istentől. Kaphatunk egy olyan közösséget, ahová kerülhetünk, ahol mindent pótolni tud. Minden igényünket ki tudja pótolni az Isten. Már ezen a világon. És nem beszélve az eljövendő világról, ahol a fájdalomnak és a szenvedésnek már a csírája sem marad meg. Mert mindez egy pillanatnyi könnyű szenvedés ahhoz képest, hogy mit akar az Isten adni majd azon a világon. Mondja nekünk ugye a 2. Korintusi levél 4. fejezet 17. verse. Tehát kedves gyülekezet, nem azok kárhoznak el, akik bűnösök, hanem akik bűnösök akarnak maradni, akik nem akarnak belépni azon a kapun, amit az Isten megnyitott nekik. És én azt kívánom, hogy bár ezek az igazságok mindannyiunknak talán ismertek, de ha mélyen a szívünkben nézzünk, akkor biztos, hogy fogunk találni még ott olyan pókhálós zugokat, még olyan indítékokat a mi gondolatainkban, amelyek ehhez a világhoz kötnek. Ha az első szeretetünk időnként elgyengül, és észreveszünk ezt magunkon, akkor biztosak lehetünk benne, hogy valahol a világ csábítása minket rabulá ejtett újra. És ne hagyjuk magunkat, ne hagyjuk ezt a dolgot elhatalmasodni, hanem kérjük a Jóistent imában, hogy mutassa meg nekünk, hogy hol van ez. És tisztítsa ki azt belőlünk, mert az ellenség sajnos lesben áll, hogy elejtsen minket, és mindent meg fog tenni, hogy valamilyen módon elcsüggesszen, vagy visszafordítson minket erről az útról. Azért gyengélkedik az Isten népe, mert ezeket a betegségeket megtűri magában. Azoknak is szól ez a tanítás, akik már régóta ebben benne vannak, és azoknak is, akik most ismerik meg az Istent, hogy ezek az igazságok, ezek a tanítások nem teszik lehetővé azt, hogy a két világ között valamiféle átjárást, valamiféle együttállást megengedjünk az életünkben. Vagy az egyiket szeretjük, vagy a másikat. Aki meg akarja nyerni az ő életét, elveszíti azt. Aki meg elveszíti az ő életét, én érettem, megnyeri azt. Ez is ugyanezt mutatja, ez is ugyanezt jelenti. És Jézus mondott egyszer egy olyat, hogy aki ráteszi a kezét az eke szarvára és hátrafordul, nem méltó ahhoz, hogy az én tanítványom legyen. Tehát nekünk el kell döntenünk, hogy arccal merre állunk, és higgyük el, hogy semmit nem veszítünk azzal, hogyha lemondunk dédelgetett álmokról. Az Isten mindent tud pótolni, viszont ezerszer annyit fog nekünk adni. Már ebben az életben meg fogjuk kóstolni azt, hogy mennyi mindent kapunk tőle cserébe, hogyha valamit el kell, hogy hagyjunk. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy gondolkodjunk el a saját életünkre vonatkozóan, és nyerjük vissza azt a bizonyos első szeretetet. Ne hagyjuk, hogy ez bármi veszélyeztesse, mert az az igazi boldogság számunkra is. Amen.